albumotok, honnan jött ennek a címe?
Címe onnan jött, hogy mi általában igyekszünk ilyen őszintén megfogalmazni azt, hogy mi van velünk, és hisztisek vagyunk. Tehát ez volt az a kifejezés, ami a leginkább illett arra egyrészt, ahogy a lemez készült, vagy rém, tehát gyakorlatilag egyszerre nem volt a zenekar soha a stúdióban, mert ugye mindenki más dolgokkal is foglalkozik. Ne vigyorogj. Lebasztam a producerem. Hogy nem, tehát egy ilyen hektikus, őrjöngő izé volt, ráadásul közben az életünk is éppen olyan, hogy talán a hisztis kifejezés a legjobb rá, és persze hát azért van egy számunk, aminek hisztis volt a címe régebben sokáig, azt gyorsan átneveztük rabolónőre, ami meg a refrénben van, mert hogy a hisztis az egy jó szó, tehát ugye azért ezt ilyen marketing szempontból is gondoltuk, nekünk egyszerűen tetszett, tehát tetszett az a gondolat, hogy az lesz a lemez ajánlókon, hogy hisztis egy ilyen hülye szó, szóval különösebb nagy mondani valója ezen túlmenően nincs.
És még mindig hisztisek voltok?
Még mindig igen. Tehát azért ez hogy az Emiről a zenekar így működhessen, ahogy működik, ahogy ezt mi akarjuk. Ilyen kompromisszummentesen viszonylag kevés koncerttel, és mindig azt tart a szem előtt, hogy oda megyünk játszani, ahova van kedvünk, és úgy, ahogy van kedvünk. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen kicsit kívülállók vagyunk ebben az egész pop bizniszben, vagy legalábbis igyekszünk. Ez viszont azt jelenti, hogy ez egzisztenciálisan nulla, tehát ebből nem lehet megélni így ebben a formában. Ezért aztán kell mellé egy másik láb, és a másik láb mondjuk nekem most a tévézés, a Gyurinak a rádiózás, a Gyulának a búvárkodás, és a Kornélnak a jazzzenekar, és még 50 másik dolog mindenkinek, és ettől gyakorlatilag nincs nyugalmas életünk.
Ugye régen mondtátok, hogy ez egy hobbi zenekar, teljesen még mindig az?
Szándékainkat tekintve még mindig az, tehát mi ugyanazzal a mentalitással csináljuk továbbra is, mint eddig, és... Én azt gondolom, hogy ha van sikerünk, akkor az ennek köszönhető elsősorban, hogy mi koncertjeink általában olyanok, például a tegnap is a Süsfelnapban, hogy úgy igazából buli van a színpadon is, meg a közönségben is, hát ugye ennyi. Tehát ehhez kell az önfelett normális jókedv, hogy tudjuk, hogy nem azért megyünk játszani, mert ebben a hónapban 39-et kell koncertezni azért, hogy a lakás hitel meglegyen, hanem azért megyünk játszani, mert van kedvünk hozzá. Nincs mindig így egyébként, legalábbis az elején, de olyan még nem volt, hogy bármelyikünk a színpadon azt érezte volna, hogy ú, de nincs hozzá kedvem. Tehát lehet, hogy előtte, meg délután, meg rohanni, meg úristen, odaérek, meg beállás, meg hol a hangszer, persze ez nyűg, de egyébként fönn a színpadon jó.
Inkább a koncert miatt csináljátok zenélést?
Hát nem, ez egy ilyen komplex, egy egységes dolog, tehát a koncert is jó, lemezt csinálni is jó, jó dolog együttesnek lenni, tehát az ember azzal foglalkozik, ami a hobbi, amit szeren, ezért megtapsikolják, elismerik, újságok írnak róla, és az emberek meg szeretik, tehát hogy így van egy ilyen helyünk, nem kockáztatnám meg, hogy a magyar kultúrában, de hogy így a mai közvélekedésben sem megyek az utcán, és azon elmékedem, hogy én Hajós András ki vagyok, itt ma Magyarországon vagy Budapesten, akkor így korábban is voltam valaki, de ez így jobban tetszik, hogy így ezt mondom magamról. És akkor vannak ilyen kis perverz élvezetek még a dologban, mint például, hogy a mai nap folyamán a Magyarországra akreditált brit nagykövet szájából elhangzott az a szó, hogy Emirul ez, és ez így nekem így tetszett. Jó pofa volt, hogy milyen is van.
Picit visszatérnék a hisztisre. Mennyit dolgoztatok az albumon?
Szerintem így ezt gyakorlatilag nem is tudjuk megállapítani, mert... ezen is vannak olyan számok, amik már évekkel ezelőtt kezdődtek, és azokkal folyamatosan pöcsöltünk. Van rajta olyan, mondjuk a Zsebeibe Zsé, amit a Boldog Születésnapot című filmhez írtunk, amit már előző nyáron elkészítettünk, de tudtuk, hogy az majd rajta lesz a nagylemezünkön is. A Hello Turist-tal is a Maxin, amit kiadtunk, az volt a célunk, hogy ugye az majd rajta legyen. Tehát ilyen így összefolyt. Hát szerintem azért egy ilyen konkrétan a stúdióban az összerakás, de az jó fél év volt. Lassú tetűzenekar vagyunk. És sajnos nem vagyunk hajlandóak időkorlátok szerint dolgozni, hanem csak és kizárólag minőségi korlátok között. Tehát ez a lemezt addig csináltuk, amíg olyan nem lett, amilyen, nem azt mondom, hogy tökéletes, hanem amit mi tudunk. Akkor elértük azt az optimumot, hogy jó, akkor ezt meg kell reszelni tovább, mert ez nem lesz ettől jobb, akkor annyi.
Tudjátok, hogy a Boldog Születésnapot filmzene mennyire jött be az embereknek?
Nem nagyon van róla fogalmunk, mert hogy ugye a moziból nagyon nehéz visszajelzést kapni erre, ráadásul ez ugye ilyen vége főcímzene, meg a filmzenét is tulajdonképpen mi raktuk össze a Kovács Kati dal kivételével, úgy volt egy-két visszajelzés. A Zsebejbezsének készült egy klip is, ami ugye az eredeti terve az, hogy szintén Fazekas Csaba rendezte, és a film részleteiből van összerakva, ami azonban nem látható, mert a Viva TV jelezte, hogy ez túl jazzes, és ezért ő nem játssza le, úgyhogy mi meg felhívtuk a Viva TV-t, és mi megjeleztük, hogy nekünk pedig a Viva TV túl ciki, úgyhogy kérjük visszaküldeni a kazettát, és soha többet nem engedélyezünk semmilyen emírú lesz szám lejátszását a Viva TV-n, és kapják be a dupla. Úgyhogy most velük össze vagyunk veszve, nem érezzük, hogy olyan nagyon nagy baj lenne, hogy a Viva TV nem játssza a klipünket. Én a műsoromban egyszer egy részletet bemutattam belőle, amikor Rómódi Eszterrel beszélgettünk. Mi azt az elvet valljuk, hogy valami meg van csinálva, az jó, hogyha kell, akkor majd valaki fogja kérni.
Mondhatjuk azt, hogy magatoknak zenéltek?
Nem, azért ezt így ebben a formában nem, mert hiszen akkor nem lépnénk föl, de magunknak is zenélünk. Tehát nem úgy van, hogy mi egy profi zenei kiszolgáló csapat vagyunk, mert akkor mehetnénk lagziba játszani meg céges rendezvényre. Nem is vagyunk profi zenészek eltekintve mondjuk a Kornéltól, meg az Itától, meg félig mentig a Gyuszitól, hanem de tehát azt nem mondom, hogy magunknak zenélünk, de magunknak is zenélünk. Tehát csak másnak nem zenélünk. Én abban hiszek, meg ugye a zenekar is ezt nagyjából így gondolja, hogy ebben a műfajban, hogy pop olyan, hogy zene így önmagában nincs. Tehát olyan van, hogy van egy koncert, ahol van egy zenekar, és van egy közönség, és a zene ott jön létre. Tehát, hogy ha most nem lenne közönség, akkor hiába játszanánk el. Tehát, hogy az az interakció, és ez a két oldal, ami kell hozzá. Mint ahogy majd ezt megfogalmazzátok megfelelőbben, de dugni se lehet egyedül. Tehát noha én dugok, de attól még valakivel. Tehát a kettő az így nem választható el egymással. Úgyhogy ilyen értelemben nem magunknak.
A hiszt is megint csak visszatérnék rá. Kérlek, mondd el, hogy hogy írjátok meg az ilyen borítókat. Ja, van egy-két dolog, amit ott elmesélni való rajta.
Hát az általában Hegyi Gyuri, aki ilyen grafomán görcsöket szokott kapni, és teleír mindent, ahol van egy milliméternyi felület. Ő a fő vezére ennek. Én most ebben nem vettem annyira részt, de semmi ilyen hiper-extra szerkesztési el nincsen, hanem ugye a hiszt is című lemezen is van, ugye a Rabolónő című szám, és akkor az úgy volt, hogy a rajongóink kijöttek a Városligetbe, és ordítoztak, és abból ráraktunk egy kicsit, akkor őket felsoroltuk, szóval, hogy így gyűlt minden, amit úgy fontosnak tartottunk, meg ott vannak a portások, akkor, tehát, hogy ilyen, az egy felület, amivel szintén lehet kommunikálni, nagy jelentősége nincsen, hogy ötös betűnagysággal mi van odaírva, de úgy teleírkálj.
A kopaszportást említetted, ezt kérlek meséld el, hogy mi történt vele.
Kopaszportás már nincs, tehát az első lemezen volt a kopaszportás, most már új portások vannak, akik fiatal srácok, és nagyon szeretjük őket, de a kopaszportás annak idején, mikor az Azi az ágyban csináltuk, ugyanott, ugyanazon a helyen, akkor még volt, és a kopaszportás állandóan pampogott és ugázott, hogy hova lehet menni, meg hova nem, meg mikor lehet jönni, és hogy nem, és be lehet állni kocsival, és nem lehet beállni, de nem csak nekünk volt vele bajunk, mi így kiéltük az agressziónkat irányába, hogy ráírtuk a lemezre, hogy kapja be, amit ő soha nem tudott meg, mert hát szarja le magasról az Emilul a zenekar lemezeit, viszont másnak is volt vele baja, úgyhogy ki is rúgták azóta.
Van jelentőség annak, hogy kopasz?
Szerintem nincs. Annyi 60 és 70 között volt az illető, tehát ő nem politikai meggyőződésből volt kopasz, hanem életkorilag, azt hiszem.
Picit itt most áttérnék a Kehára is, a tévéműsorra. Egy frappáns kérdés, ami szerint voltak, vagy féltél attól, hogy lesznek konfliktusok a zenekaron belül, emiatt?
Nem féltem különösebben tőle, bár hát a feszített tempó az mindig okoz konfliktusokat. Két okból nem féltem. Egyrészt a zenekar mindig is úgy működött, hogy dolgoztunk mellette. Én voltam PR-igazgató, sales, politikai tanácsadó, Gyuri is volt, sales, minden, lóasz, mindenki minden volt. És soha nem volt olyan, hogy mi csak a zenekarral foglalkoztunk volna. Hát ezért nekünk eleve ez a természetes állapot, hogy szervezni kell, odafigyelni, mikor érsz rá, hogy mint. A másik meg az, hogy hát ez egy ilyen a zenekarral megbeszélt tudatos koncepció is volt, noha nyilván az én saját döntésem és saját életem, de amikor azon gondolkoztunk, hogy, hogy az öltönyös világból kikoptunk, és már így szél, tehát az már hogy nem megy együtt, hogy este koncert, és másnap reggel 8-kor hivatali munka, vagy komoly üzleti tevékenység, tehát hogy lazítsunk ezen a dolgon, akkor találtuk ki azt, hogy hát a média lenne az a másik lábon, be lehetne állni, hiszen valami arcocskánk már van, valahogy a pop show bizniszben egy kicsit már úgy ott vagyunk, ráadásul a mi üzleti tapasztalatunkon azt nyilván ott fel lehet valahogy használni, és akkor a Gyurinak a rádiózás volt mindig egy ilyen álom, engem a tévézés érdekelt, és akkor így elindultunk ebbe az irányba. A másik pedig az harmadik, hogy ezt ugyanerről így nem beszélünk a zenekarban, de hát azért azt mindenki tudja, hogy valamilyen módon azért ez is hozzátesz a zenekar ismertsége. Ez a sikeréhez nem biztos, az egy más kérdés, de az, hogy széles körben még több esélye legyen az Emilő zenekarnak arra, hogy valaki egyáltalán meglássa egy akármilyen Dél-Dunántúli Napló nevű újságban először, hogy na ilyen van, kíváncsiak lesznek rá. Annyira nem hiszem, hogy ettől megveszik, tehát ez nem ilyen lajcsi műfaj, hogy aki ott föllép, azt holnap megveszi az összes megyébe lakó összes idős asszony. De hát úgy mégiscsak úgy hozzátesz a dologhoz, és ez a zenekarnak is jó. Különös tekintettel arra, hogy meg se kell mozgatni a lütyvetségüket, értem, mert én szopok. Úgyhogy...
Visszafelé vajon befolyásolja? Tehát az Emirul ez a tévézést, illetve a rádiózást, hallgatottságot, nézettséget?
Én azt gondolom, hogy igen, hát például az Emirul ez zenekar rajongó, törzsrajongó gárdája, az egy ilyen biztos mag a KEHA felvételeken is. Nem értem, hogy lehetnek ilyen idióták emberek, hogy tehát ennyire állandóan eljönnek, de ha nekik ez jó, akkor csinálják, és te is. Tehát, hogy egyébként meg nem is nagyon különbözik szerint, tehát amit én konkrétan az én szerepem benne, az szerintem nagyjából ugyanaz, csak az arányok mások, hiszen én a színpadon sem egy óriási zenei tudású, fantasztikus hangú, tehetséges fiatal énekes vagyok, hanem ott is egy zenebohócot játszom, aki volt nem igaz koncerten, azt tudja. Nekem ez a szerep jó is, szeretem is. Ott is sokat konferálok, ott többet zenélek. És a KEHA-ban is azt gondolom, hogy igazából inkább egy ilyen zenebohócság van, csak ott meg kevesebbet zenélek. Tehát nagyjából ugyanazt csinálom.
Ki írja neked, illetve te írod-e a KEHA-nak a szövegét, illetve a témáját?
Három elemből tevődik össze általában egy ilyen műsor, mondjuk alapvetően. Az egyik az én saját sztoriam, amik nagyjából ilyen rögtönzések, tehát maximum annyit szoktam felírni a táblára, hogy amikor a szarba beleestem arccal 73-ba című történet, hogy azért emlékezzek, hogy miről akartam beszélni, és akkor ott azt úgy elmondom és belendülök. Vannak ilyen kis zenei betétecskék, amit én egy ilyen külön elemnek tartok, azokkal néha rákészülünk. Volt egyszer ugye egy bizonyos ilyen Isabella Gazolina című dal, azt azért úgy kitaláltuk, megcsináltuk, de valamikor csak úgy fogunk egy hangszert, és akkor megyek valamerre, Kornélik jönnek utánam, vagy Debreceni László énekelni hajlandó. És a harmadik pont pedig az, hogy igen, van egy kreatív stábom, aki Pataki Bíp Balázsból áll, aki egyébként szintén az Emirul zenekarban is egy nagy közreműködő és háttérember, dr. Litkai Gergőből, aki hát tulajdonképpen már szinte 10 éve a magyar ilyen kreatív showbiznisznek az egyik oszlopos tagja, aki mindig is állítása szerint szeretett volna velünk dolgozni, és hát akkor azért így ezeket így kitalálgatjuk, végigbeszéljük, írásaik vannak nekik is, 6 tonna régről, hát nyálazzuk, mi az, amit én így el tudnék mondani, de olyan szinten, hogy ilyen szövegesen megírva, és akkor az előadva, az nincsen.
Mennyien dolgoznak körülötted? Akár ott felvételen, akár előtte, utána?
Hát a stáb az olyan 70 fő körülbelül, amiben hát ugye attól függ, hogy kit számolunk bele, de hát úgy ennyien. Ez egy ilyen átlagos méret szerintem. És hát nem körülöttem dolgoznak, hanem az úgy van, hogy mi mindannyian dolgozunk a műsor körül. Tehát...
Ki a legnagyobb segítség neked ott, ha van ilyen?
Tehát itt egy ilyen műsorban bármelyik elemet kiveszed, mondjuk a 2-es kameraman fogja magát és kimegy, akkor nincs műsor. Ha a vezető operatőr elalszik, akkor nincs műsor. Ha a táblatartó ember berúg és eldől, akkor sincs műsor. Ha a pohárba vizet öntő kellékes megőrül, és a fejemre önti, akkor sincs. Tehát itt ebből a szempontból mindenkinek tökéletesen egyenrangú feladata van. Azért ilyen ez a stáb, mert ezek az emberek kellenek ahhoz, ennyi funkció, ennyi munka, ez összejön. Tehát ilyen rangsorok, ilyenek nincsenek. Tény, hogy nekem, én alapvetően azért a tartalomért vagyok felelős, tehát nekem a kreatív stáb, illetve a zenekar, illetve a szerkesztő, akivel magát a tartalmat hozzuk létre, én ővelük találkozom, dolgozom a legtöbben.
Mekkora segítség neked, ha jó a közönség ott?
Az nagyon nagy segítség. Hát hiszen ez egy olyan műfaj, ami alapvetően ugyanúgy, ahogy a zenekarnál is beszéltünk erről, recept nincsen, tehát olyan nem nincs, hogy majd én ezt tudom, hogy ez vicces lesz. Hát az a műfaj, amit én csinálok, vagy az a hozzáállás, hogy alapvetően én legjobban azt szeretem, hogyha itt szabadon beszélhetek, és így mehetek azután, amit látok a közönségen, hogy jó nekik, vagy bejön. Ehhez kell közönség. Ez most jelenleg nagyon nehéz, mert ugye heti 3 felvételben sok minden délután történik, amire nem könnyű élő, valódi és érdeklődő közönséget szerezni. Hát birkózunk vele. Általában péntek estére szokott összejönni a legjobb közönsége, amikor ez így már gyakorlatilag egy ilyen színházi előadás szerűen is talán érdekes.
Miért nem csökkentitek a műsorszámot akkor?
Ez egy üzleti kérdés, tehát erről mindig van szó. Lehet, hogy lesz is ilyen. Ez a Viaszatnak és a Film Impactnek a közös vállalkozása, azért itt hirdetők, itt szerződések, tehát ez nem úgy van, hogy én Hajós András kitalálom, hogy elfáradtam, akkor most inkább ne legyen csütörtökön, hanem csak kedden. Van egy szerződésünk, amiben bevállaltunk dolgokat, de egyébként nem sokára előállhat az a helyzet, hogy heti egyre fogjuk csökkenteni. Nem veszem föl. Mindjárt abba hagyja, mégpedig azért, mert lenyomom. Ami bunkóság, de mindegy. Szóval, hogy nagyon könnyen előállhat, mert azért monitorozzuk a dolgot. Úgy tűnik, hogy ezt a heti 3-at nem veszi be a piac, tehát Magyarország kicsi ahhoz, hogy arányait tekintve, az Egyesült Államokban is ilyen arányokban néznek egy ilyen műsort hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, csak ugye ez ott milliónyi embereket jelent, amire hirdetők rámozdulnak. 10-20 százezrekre már nem mozdulnak rá, tehát lehet, hogy átrakjuk hetibe azért, hogy megpróbáljuk a heti 3-ra koncentrált nézőket így összesíteni. Van, aki, mint kapom az e-maileket, meg beszélek az emberekkel, van, aki csak csütörtökön tudja megnézni, van, aki csak hétfőn, tehát fölveszik, átküldik egymásnak. Ezzel gyakorlatilag 3 fele osztjuk a nézőinket, ami engem nem zavar, csak a gond az, hogy amikor a szponzorok meg a hirdetők azt mondják, hogy de hát könyörgöm ezt és ezt a számot el kéne érni ahhoz, hogy ebbe betoljunk pénzt, mert ugye ez az egész azért úgy működik, hogy a Viaszatnál hirdetnek, és a Viaszat azért finanszíroz egy ilyet, hogy legyen neki. Úgyhogy lehet, hogy átmegyünk hetibe.
És egy nagyobb csatornán szerinted nem lenne nagyobb nézettsége műsorodnak?
Voltam nagyobb csatornán, volt is jóval nagyobb nézettsége. Nagyobb csatornákkal nagyobb bajok vannak. Minden abból indul, hogy ez egy kicsi piac, és ezért csak a top nézettség az, ami azt a bánásmódot kapja, ami jó lenne. Aki ez alatt van, az ilyen kis melléktermék. Ez van a két nagy kereskedelmin, a Viaszat mondjuk a harmadik kis kereskedelmi. A Duna TV egy más elv szerint működik, és ott hát ugye egyfajta kulturális világszemléletbeli beállítottság is van, aminek alapján azt gondolom, hogy ők keresnek embereket, tehát engem még nem keresnek meg. A Magyar Köztévé pedig egy darásfészek, amiből ugyan kerestek többször is, de azt én nem nagyon akarom még. Úgyhogy nem könnyű ebből a szempontból, tehát ezért nem én válogatok messze.
Melyik műsorban érzed, illetve érezted magad jobban? Magánszámban vagy a KH-ban?
Nekem ez egy ilyen összefüggő folyamat, tehát nagyjából a struktúrája, a formátum ugyanaz, tehát az én belülről nézve nekem ez így összefolyik. Az igazán önfeledten az elején éreztem magam nagyon, meg mostanában néha. Az elején azért, mert akkor volt egy ilyen jé, itt vagyok, jé, összejött feeling, tehát egy ilyen naív rácsodálkozás arra, hogy na ilyen van. Most meg néha már, nem kívánnám elkiabálni és nagyképűnek lenni, de néha-néha egy pillanatokra, mintha a hozzáértésnek a szele így megcsapna, tehát úgy azért szoktam már dolgokat szakmai szempontból, és ezt el is mondja néha a stáb, hogyha így van, hogy szoktam így jól csinálni, és akkor az még azért jó, mert akkor néha kezdem megérezni azt, hogy úgy van egy út, amit bejártam, megtanultam, most már valahogy kontrollom van a dolog felett, hát 30 adást lenyomtunk most már január óta, a Fábri a negyediknél tart, tehát ugye a két heti izében ez sokkal lassabban megy, tehát én gyakorlatilag egy televíziós szezont most magam mögött tudhatok, ami akár olyan, mintha egy évet televízióztam volna egy másik kereskedő csatornánál, ráadásul nagyon intenzíven, egy ilyen gyors egyetemszerűen. Szóval az eleje szok nagyon jó lenni, meg a vége szok nagyon jó lenni.
Nem sok ez a napi két felvétel?
De, nagyon sok a napi két felvétel, pláne úgy, hogy az előző nap is van egy, és másnap van egy Emilulesz koncert. És a negyedik nap, amikor szeretnék aludni, akkor pedig 7:45-kor bejönnek a gyerekeim, hogy nem láttak egy hete, és szeretnének velem lenni, amire nem nagyon tudok mit mondani. Hát ez van, tehát amikor az ember Robin Hoodot játszik, és azt mondja a köcsök tolvajgenek, hogy nem vagyok hajlandó veletek dolgozni, illetve azt mondja a mocsok undorító politikai mafiózóknak, hogy veletek sem vagyok hajlandó dolgozni, akkor marad az úgynevezett szopás, tehát akkor az, hogy akkor sokat kell dolgozni. Ez sajnos kőkeményen így működik. Másrészt meg nem fog ez örökké tartani, viszont így elmondhatjuk, hogy egy kísérletet mi végeztünk el először Magyarországon, azon kívül a szakma felé is, meg hát a nézők felé is, én ebbe hiszek, hogy ez látszik. Nem nagyon jellemző rám, talán ha ismertek, a kérkedés, az általában inkább viccelni szoktam magammal, de erre az egy dologra, hogy így heti 3 plusz még zenekar, erre tényleg azt mondani, hogy próbálj meg bárki utánam csinálni.
Gyerekek meg szoktak nézni, meg szoktak téged hallgatni?
Lemezeket most már, hogy szeretik, tehát 5 éves a lányom, 3,5 éves a fiam, tehát azért ez nem igazán értik még, hogy ez mi. De hát az a bugyutaságokat, meg a pattanásos asszisztens, meg ilyen hülyeségeket, hogy a fogalmuk is, hogy mi, ezek itt tetszenek neki. Tehát van egy-két kedvenc számuk. Tévéműsort nem nézik meg, hát akkor ők már alszanak. Másrészt azt sem értik, tehát ugye nekik az nem kunsz, tehát most ők nem értik azt, hogy apuka a tévében van, az nagy dolog, mint ahogy egyébként tök igazuk van, mert az nem egy nagy dolog, az a nagy dolog, ha apuka otthon van. Én meg nem erőltetem azt, hogy ő nekik így ilyen beájult görcsük legyen attól, hogy az apjuk tévézik, az ovistásuknak az apja, amelyik esztergályos vagy orvos, hát az is ugyanez. Én kurvára szégyelném, hogyha egyszer oda jutnék, hogy a gyerekeim egy iskolai vitában mondjuk azzal érvelnek, hogy de az én papám tévés, tehát akkor elsüllyednék a szégyenembe, és arra gondolnék, hogy valamit nagyon-nagyon rosszul csináltam.
Igen, tehát hogy így az idő. Ugye 10 óra az nem sok, tehát én akkor már így a függőlegesből a vízszintes felé hajlok, így 10 óra fele.
Már az este 10-re gondolsz?
Hát nem is a reggelre, igen.
Sok. Egyébként ennek a műfajnak, hogy late night show, ennek itt van a helye a világon mindenhol. Megint ez a kicsi piac, tehát amíg az Egyesült Államokban mondjuk ez úgy alakult ki az 50 évnyi ilyen show televíziózásban, hogy az ilyen típusú kicsit szabadabb, abszurdabb, szokatlanabb hangvételű, nem annyira mainstream, nem annyira pletyka bulvár műsoroknak nem a főműsor időben, hanem a főműsor vége felé van a helye, és ott el tudják érni az ő közönségüket. Ez így van Magyarországon is, csak hogy az a közönség, akit így elérünk, az, mint említettem, ugye nem millió emberek. Na most, ha visszahúzzuk, akkor pedig még kevesebbet érünk el, mert akkor a másik csatornákon segmutogatós valóságsók vannak, amik elviszik a nézőket, hírműsorok vannak, filmek vannak, tehát ez egy nagyon szűk játéktér, ami egyébként ráadásul nem is nem a Film Index vagy az én hatáskorom, ez a mindenkori kereskedelmi televízió programingjának a feladata, ők a szakemberek, hogy hova teszik. Nem hinném, hogy ennek sokkal korábban kéne lennie.
Említetted Fábrit, őt mondhatjuk példaképnek?
Nem, bár nagyon tisztelem, és amennyire személyesen ismerem, még kedvelem is mindazok ellenére, hogy rengeteg dolgot én majd egyszer máshogy fogok csinálni, vagy máshogy csinálni, de hát állandóan vővere hasonlítanak, és annak állítólag abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ő el is fogad engem. Nekem nem nagyon vannak így ilyen konkrét példaképeim. Én azelőtt nem néztem a Fábisót soha, mert engem nagyon idegesített a politikai hovatartozásának az ilyen egyértelmű betolása a műsorba. Most viszont általában szoktam nézni szakmai szemmel, meg azért elég sok mindent megértettem abból, hogy mi miért van, amióta én is ugye ilyen helyzetben vagyok. Sok szempontból példakép, sok mindenki. Tehát én így összelipi lopkovicsozom, hogy kiből mi tetszik, és vannak negatív példáim is. Tehát én azt is megnézem, akit annyira nem szeretek, mert azt mondom, hogy azt soha nem árt időnként megnézni, hogy na, így soha, András, ha ezt meglátod magadon, ennek a nyomát, akkor nagy gond van. És hát azért azt viszont abszolút értékben elismerem azt a munkát, amit a Fábri végzett eddig, és az ő sikere és nézettsége az tényleg elvitathatatlan. Azt gondolom, hogy valószínűleg nagyon hasonló típusú emberek lehetünk ilyen kommunikációs, exhibicionizmus, verbalitás ilyen tekintetében. Ahányszor eddig vele beszélgettem, ez ki is derült, de nem mondanám, hogy ilyen példakép.
Milyenek a visszajelzések feléd?
Most egyedül az a bajom, hogy rengeteg van, és nem nagyon van időm ezzel foglalkozni. Ami borzasztó, mert én régen nagyon szerettem azt, amikor egy kicsit lazább tempóban csináltuk ezt, hogy én vagyok az az ember, aki igyekszik mindent megválaszolni. Én ugye korábban a magyarországi internetezés hőskorával együtt kezdtem el internetezni, tehát én nekem ez fontos, hogyha az ember kap egy e-mailt, akkor én arra úgy gondolom, hogy az ugyanolyan, mintha az utcán hozzászólnak. Tehát ha 80-at kapok, és másnak megint 80-at, és 60 telefont, és közben azért ahhoz, hogy a heti 3 összejöjjön, az gyakorlatilag hétfő reggeltől csütörtök 5-ig egyfolytában van valami, kellékleadás, szerkesztői megbeszélés, kreatív stáb találkozó a szövegeimet, azért át kell gondolni, el kell olvasni. Utalnék arra, hogy bár szoktam ezzel viccelni, hogy én leszarom a sportot, de most például 3 hete nem tud a szemem meggyógyulni, és nem, tehát a nullára le vagyok használva fizikailag, tehát igazából az is kellene, hogyha lenne rá idő, hogy kis úszoda, kis szauna, tehát azért az ilyen típusú televíziós munka, az a külalakról is szól valahol. Nyilván az én esetemben nem hangsúlyosan erről, hiszen nem egy csöcsi baba vagyok, de azért valahogy fitten kéne kinézni. Tehát mi volt a kérdés, hogy a visszajelzések. Úgyhogy elolvasom a fórumokat, és hát most nőtt meg annyira mostanra szerintem az egy évvel ezelőtti kezdésemtől kezdve az ismertségem, hogy most már azért van ilyen negatív, tehát akkor beírja valaki, hogy szarlóg a szádból teget. Ezek így elég rosszul esnek, viszont nem akarom azt csinálni, amit nagyon-nagyon sok tévés műsorvezetőtől hallottam, szinte mindenkitől, hogy te ezeknek a faszoknak válaszolsz, meg elolvasod. Tehát ez szerintem ilyen strucba dugjuk a fejünket taktika, hogy most azért, mert odaírják, hogy valami mocskolódás, azért még van mellette 4 olyan, amire meg lehetne válaszolni, de nehéz kérdés, tehát valóban vannak elmaradásaim.
És melyik vendégeddel érezted magad a legjobban?
Kulka Jánossal jól éreztem magam, Havas Henrikkel is jól éreztem magam, nem azért, mintha rajongva szeretném őt, tehát ez nem erről szól, csak hogy úgy éreztem, hogy ez ilyen működő, izgalmas, pörgős beszélgetés van. Általában én nem azért kell egy vendéggel beszélgetnem, hogy én jól érezzem magamat, de én azt gondolom, hogy itt az számít, hogy ezt itt televíziós nyelven, mint megtudtam, úgy hívják, hogy működik. Tehát lehet valaki jó fej, aranyos, okos, hogyha motyog és lefele néz, és azt mondja, akkor szar lesz a tévéműsor, akkor én már izgulok közben, hogy ebből mit csinálok, akkor azért, hogy legyen belőle show, akkor elkezdek ilyen nagyon harsány lenni, az megint nem jó. Én azt szeretem, aki így működik. A Kulka János volt ilyen, mondjuk a Havas Henrik volt ilyen, a Szilágyi János volt most nemrégiben ilyen. De általában azért nem hívok olyat, akivel nem akarnám jól érezni magam.
Mi alapján választod a vendégeket?
A vendégeket választjuk, tehát mi szerkesztők, Filmimpex, Viaszat, ez a nagy titok, ugye hát mindenkinek van egy elképzelése arról, hogy mi a recept, arra vonatkozom, hogy mi lesz a tuti nézet műsor, és akkor vannak ízlésbeli különbségek, és soha nem lehet a baj van. Soha nem lehet a jövőt tudni. Tehát ugye az tök egyszerű lenne, hogy meghívunk olyan vendéget, aki most le fog vetkőzni, és ott a nyílt színen megdugja őt egy ló. Ebből valószínűleg botrányos és nézett műsor lenne, ezt ugye nem akarjuk, illetve a másik véglet pedig az, hogy meghívjuk a világ legokosabb emberét, aki azonban beszédhibás, diszlexiás, vak és 3 centi nagyságú, tehát ott egy ilyen kis valami. Tehát a kettő között kell megtalálni, érdekes is legyen, az a szint legyen, vagy az a kulturális, ezt nehezen mondom ki, színvonal mondjuk, amit mi szeretnénk, meg hogy ráérjen, meg hogy elengedje a másik kereskedelmi csatorna, mert természetesen nem engedik el, és akkor így.
Szerinted egyébként lesz annyi híresség? Illetve mennyi híresség lesz? Meddig tud menni ez a show? Heti 3 adással így?
Hát nem. Nem, hát a dolog lényegére tapintottál rá, nem tudom, hát ezt a kísérletet végezzük. Így, hogy a kereskedelmi tévék nem engedik el, és az Alföldi Robit a taxiból parancsolják ki, hogy megszüntetik a szerződését, hogyha eljön hozzám, így ez nem fog menni. Ami azért furcsa nekem, mert ezzel a nézettséggel a Viaszat 3-ról olyan kurvára nem veszélyeztetjük az ő valóságsóiknak az üzleti hasznát, ellenben ingyen elvégeznénk nekik egy kísérletet, hogy Magyarország elbír-e egy ilyen műfajt, amihez csak annyit kéne hozzátenniük, hogy időnként elengedik a sztárjukat, akiket mi promotálnánk. Tehát egyszerűen nem értem, hogy illetve pontosan értem, és pontosan tudom, hogy mi a baj, és miért nem engedik el, de ha a hajós nem hajolt be, akkor a hajós dögöljön meg.
Csak így szeretnél még vendégül látni?
Ugye van egy 650-es lista, nem tudom. Én senkit nem szeretnék vendégül látni, mert engem nem érdekel senki. Ez már nem teljesen így van, de ez annyira hozzátartozik most már az imidzsemhez, hogy ezt kell mondanom, hogy ezt mondom. Azért, akit én nagyon szeretnék látni, azt elhívom vasárnap a lakásomba. Tehát az eddigi vendégeinket közül nem mindenkit hívtam még el a lakásomba. Ez munka, tehát ez nem szeretnék kérdése. Olyan embereket szeretnék látni, akik érdekesek, aktuálisak, történik velük valami, lehetőleg értékesek és tettek valamit le az asztalra, felőlem akár lehetnek nagy fok is, csak legyenek szórakoztatóak.
Tehát mondhatjuk azt, hogy...
szóba sem jöttél még eddig, mert láttam, erre megy ki a kérdés.
Nem is erre megy ki. Most el is felejtettem, mit akartam. Igen. Nem, azt akartam kérdezni pillanat, hogy mondhatjuk-e azt, hogy nem csak sztárok, illetve csak sztárokat hívtok el meg, vagy olyan embereket, akik esetleg nem érdekesek, de nem sztárok.
Hát ugye sztárok nincsenek Magyarországon egyrészt, másrészt ezek a határok így elmosódnak, tehát most mondjuk Parakovács Imre bizonyos körökben sztár és etalon, más körökben meg totálisan ismeretlen. Havas Henrik bizonyos körökben sztár és etalon, és vagyunk néhányan, akik számára nem ismeretlen ugyan, de mondjuk nem az. Tehát ezt így nagyon nehéz. Ahhoz nagyon bejáratottnak és elfogadottnak kell lenni egy műsornak, és persze erre törekszünk, hogy azt mondhassuk, hogy a birkanyíró világbajnok bácsit meghívjuk, mert hogy van ilyen tervünk, aki birkanyíró világbajnok, és egyszer a Szabolcs a rádióban készített vele interjút, és megkérdezte tőle, hogy mit csinál szabad idejében, vagy hogyan készül a birkanyírásra, és mondta, hogy libát tép. Tehát azért vannak érdekes emberek ebben az országban, csak tudod, ez megint olyan, hogy elhívjuk, akkor ez így nekünk nagyon tetszik, meg ez jó pofa, de lehet, hogy azt mondják az emberek, hogy egyrészt ki a hajós, tehát most látom másodszor, és mindez a birkanyi, a haszba is elkapcsolnak, és ezt mi nekünk belefér, mert a Viaszat fizeti, de a Viaszat azért ezekhez hozzászokott szólni, tehát az ő pénzükön, meg mondjuk azért mi pénzünk is bukik ezen, hogyha rossz. Tehát ezekkel így óvatosan, de próbálkozunk.
Van olyan, hogy a stáb megszavaz valakit, akivel beszélgess, és te nem szereted, és ezért azt mondod, hogy nem, és akkor ez le van szavazva.
Igen, ez úgy szokott lenni, úgy szokás, nem csak ebben az esetben, azért minden műsor esetében, hogy azért itt ilyen kölcsönös vétójogok vannak, tehát egy csatornának is vannak elképzelései, de csatorna se hülye, hogy egy rossz beszélgetés jöjjön létre, mert valakire ráparancsolnak. Mint ahogy azt se fogja nyilván megengedni a csatorna, mi ne is mondjuk meg, hogy kivel beszélgetünk, és holnap egyszer csak bekapcsolja a saját csatornáját a programigazgató, és azt látja, hogy Rifka nénémmel beszélgetek a Mákos Pitéről, szóval, és akkor ez kit érdekel. Van olyan, hogy szeretnének valakit, és azt mondom, hogy rühellem, és akkor azt nem, vagy meggyőznek.
Szerinted egyébként visszajelzés, hogy időnként viszonylag üres szokott lenni a stúdió? nézők terén, néző téren?
Én azt gondolom, hogy ez abszolút visszajelzés, ez annak a visszajelzése, hogy nem kíváncsi senki csütörtök délután arra, hogy én mit baromkodok. Az tök nyilvánvaló volt, ezt tudtuk az elején is, hogy nem lehet megtölteni, tehát azt úgy lehet csinálni, ez a világon mindenhol úgy van, hogyha ez egy ilyen esti, ilyen színházi előadás is, mint ahogy a Jay Leno-ba, ahogy a Stefanra-ba, ahogy a Fabrisóba, ahol jegyeket lehet venni, és ahova 2-3 hetente el lehet menni, és ott meg lehet nézni a dolgot. De ezt mi bevállaltuk, és tudtuk azt, hogy csütörtök délután és péntek délelőtt, vagy kora délután viszonylag üresebbek lesznek.
Akkor viszont miért? Miért vállaltátok ezt be?
Azért, mert bele akartunk fogni egy olyan kísérletbe, amelyet ma Magyarországon ilyen körülmények között lehet megcsinálni. Egy ilyen déli late night show-t az Egyesült Államokban akkora költségvetésből csinálnak egyet, mint amennyiből mi 30-at csinálunk. A Jay Leno-nak 200 fős kreatív stábja van, külön 5 ember figyeli a reggeli politikai híreket, és 9 órára szállítja neki a szóvicceket. Tehát az egy ipar, ahogy az működik, és annak a vége az meg lehet nézni az interneten, Tunácsó honlapján, hogy akkora stúdió van, mint a sportcsarnok. Igen, nagy. És akkor ott van a Csindadatra show, és Amerika, és külön parkoló, és hátul 8 McDonald's, és Tehát, mert ugye sok százmilliós országban ugye van annyi ember, aki eljön ide-oda. Mi meg tudtuk, hogy ez kicsibe fog menni, ennek lesznek hátulütői, de azért megpróbálkoztunk vele.
És kiket láthatnak a nézők hamarost a tévében?
Fogalmam sincs. Amikor befejezzük ezt a beszélgetést, akkor fogunk leülni erről beszélni.